Ez itt továbbra is az Adóinfó. Folytatjuk a beszélgetést Zara Lászlóval, az Adótanácsadók Egyesületének elnökével. A témánk még mindig a gabona felvásárlások kérdése. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy az adóhivatal, ha talál egy számlát, amiről ő úgy gondolja, hogy oda nem termékértékesítést, hanem ügynöki tevékenységet kellett volna írni, azt ugye fiktívnek minősítik, a szállítóval befizettetik az áfát, a vevőnek viszont nem engedik visszaigényelni. Ugye ez aztán dupla áfabevételt fog jelenteni a költségvetésben. Szerintem ilyen példával bármilyen más területen végzett ellenőrzésnél találkozhattak már könyvelők. Ugye felmerül az a kérdés, hogy ilyen esetekben csupán bevételszerzési célból és rossz hiszeműen jár el az adóhivatal. Sőt, ha ezt a példát nézzük, akkor itt ugye mivel több lépcsős az értékesítési lánc, itt akár többszörösen is beszedik az áfát. Mit lehet akkor ilyen esetekben tenni?
Úgy gondolom, hogy az ÁFA törvényünkből is, egyáltalán a eljárási törvényeinkből is hiányoznak azok a garanciális szabályok, hogy azt is vizsgálni kellene adott esetben az adóhatóságnak, és azt kell mondanom sajnos, hogy a bíróságok sem sokban különböznek ezekben az esetekben, mert általában az adóhatóság álláspontját nagyrészt elfogadják. Nincsenek olyan garanciális szabályok, és itt ugye bár voltak rá már precedensek, elhízesült Tocsik ügy, jó erkölcsbe ütköző, illetve most is van folyamatban hasonló ilyen eljárás bíróság előtt. Tehát a jó erkölcsbe ütköző cselekmények, a kategóriája. Mert ez már úgy gondolom, hogy abba ütközik, amikor egy kötelezettséggel szemben adott esetben úgy, hogy azok, akik ebbe a láncba részt vesznek, gyakorlatilag semmi hasznuk nincsen, nincs plusz hasznuk, tehát nem fiktív számlákról beszélek, hanem ügyleteknek a láncolatában történő átminősítésekből az állam hozzájut, vagy hozzájuthat, mert ugye itt mindig kérdés, és hozzájut-e ténylegesen ehhez az adóhiányzó, csak tönkreteszi a vállalkozást, de az se lehet cél. Ezekben hozzájut a többszörösen ezekhez az összegekhez, amit csak egyszer szedhetne be. ÁFA törvényünk ugye azt mondja, hogy és ismeri ezt a lánc ügyleteknek a szabályozását, uniós irányelven alapszik, azt vette át, ami egy nyilvánvaló eljárási mód, hogyha nekem van A, B, C és D társaságom, akkor hogyha az A értékesít B-nek, majd a B, C-nek, C, D-nek, akkor az árut adott esetben, a terméket, akkor azt az A-tól minden további nélkül lehet szállítani a legvégsőhöz, a D-hez, és igazából a közbenső ügyletekben ez, amire hivatkozik az adóhatóság az előbb konkrétan vett példában, hogy nem vettem birtokba azt a terményt, tehát nem volt az én kézzel foghatóan a birtokomba, nem szállítottam a saját raktáramba, akkor ezek az ügyletek nem is valósulhatnának meg, hiszen nyilvánvaló, hogy ha az A-tól a D-ig kerül az adott esetben a termék, azt a közbenső BC kereskedő nem látta, ő csak szerződésben a saját kockázatára megszerezte ennek a tulajdonjogát, és közvetlenül szállították le az A-tól a D-ig. Ebben az esetben, amit én az előbb példaként mondtam a mezőgazdaság terménynél, ugyanez valósul meg. Az első kereskedőtől az utolsó kereskedőhöz szállították le. Hogy kinek a megbízásából, ha ez belföldi ügylet, akkor azt mondom, ÁFA szempontjából indiferens, ha nem belföldi, akkor már kicsit bonyolultabb az ÁFA helyzet. Teljesen mindegy, hogy ki volt az, aki a fuvart ezzel kapcsolatban megrendelte. Itt mindegyik esetben egy termékértékesítés történt, és mindegyik a láncban, mint a ÁFA törvény szerint, mint birtokba vehető dolog felett tulajdonosként rendelkezett, és itt fölhívnám a figyelmet, hogy nem azt mondja az ÁFA törvény, hogy ezt a dolgot birtokba is kell vennem, hanem birtokba vehető dologról beszél, amire egy PTK szerinti szerződést kötöttem, amiben én tulajdonosként tulajdonjogot szereztem, tehát nyilvánvaló, hogyha én tulajdonosként rendelkezhetek egy terménnyel, amiben megvan a megfelelő szerződés mögötte, megkötöttem a szerződést, vállalta az eladó, hogy tárolja addig, míg én ezt, vagy a vevőm, akinek én eladom, rendelkezik arról, hogy hova szállítsuk, és innentől kezdve megfeleltem a PTK szabályának is, és megfeleltem az ennyire enyhébb szabálynak is, ami azt mondja, hogy tulajdonosként birtokba vett dolog felett rendelkezek, és nem birtokba vett dolog felett rendelkezést, és itt nem lényegtelen ennek a két szónak a különbsége, hogy vehető és vett, mert ugye a vehető az azt jelenti, hogy az nem feltétlenül van az én fizikai fennhatóságom alatt, lehet, hogy csak a jogi fennhatóságom alatt van, attól még az ugyanúgy termékértékesítésnek fog minősülni, vagy legalábbis szerencsés lenne, az adóhatóság fölülvizsgálna ezzel vonatkozó ilyen álláspontjait, és ő is ezt termékértékesítésnek minősíteni.
Ugye, mert elvileg az egy jogi vita, hogy most akkor ez most termékértékesítés, vagy ügynöki tevékenység, de ugye az adóhivatalnak van egy olyan érve, hogy az is az ő igazukat támasztja alá, hogy sokszor maga az összeg sem folyik át ezen a közbenső láncemen. Ez a jogi értelmezésben ez ön szerint nem is kell, hogy megvalósuljon, ha jól értem?
Igen, nem is kell, hogy megvalósuljon, mert ha az, hogy én nekem a fizetés hogy történik, a fizetési módokat nem szabályozza az ÁFA törvény, tehát nem döntheti azt el, hogy én nekem most ezt bankátutalással, készpénzben fizették ki, vagy netántán engedményezéssel került a eladó felé rendezésre a számla, adott esetben a lázba többen vannak, a részben engedményezés. Szóval itt számtalan elképzelés lehet ezzel kapcsolatosan, hogy ez hogy történik. Adott esetben ebben még bele tudok vonni olyat is, ahol pénzben rendeződik, de rajtam mégsem fut keresztül a pénzt, mert például hitelből fizetem ki ennek a ellenértékét, amikor a bank közvetlenül fogja utalni, az rajtam egy fillér nem fut át, csak egy könyvelési tételként jelenik meg. Tehát ennek számtalan megoldása lehet, és ez nem lehet érv egy adóhiány megállapításnál, hogy a ügylet mondjuk arra utal, hogy nem fizették ki a összegnek csak a 30%-át adott esetben bankátutalással. Megjegyzem, hogy ha ezt ügynökinek minősítik, akkor nem 30%-át kellett volna a nagy összegnek kifizetni, hanem mondjuk csak az 1%-át, mert az ügynöki díjnak az körülbelül az felelt volna meg. Tehát ilyen esetben ezt nem lehet fölróni az adóalanynak, és nem lehet bizonyítékként ráadásul értékelni az adózó terhére, hogy a nem teljes összeget rendezték bankszámlán bankátutalással.
Bíróság előtt egyébként az megállja a helyét indoklásul, hogy itt tulajdonképpen rossz hiszeműségről szó sem lehet. Itt legfeljebb azon lehet vitatkozni, hogy akkor most a számla szövege vagy tartalma hogyan lett kitöltve, más eszélyszám kell, hogyha ügynöki tevékenység és nem termékértékesítés. Ugye voltak már ilyen bírósági ügyek. Lehet arra számítani, hogy a bíróság az adóhivatallal ellentétesen foglal állást?
Az a borzaszt ezekben az esetekben, hogy a bíróságok nagyon sok esetben, hát itt némi kritikát megfogalmazva, nem mindig felkészültek az ilyen ügyek megítélésében. Lehet, hogy nagyon jók a polgári peres ügyekben, amikor a polgári törvények alapján kell értelmezni, és egyszerűbb esetekben kell dönteni, de amikor már adóügyekről van szó, pláne áfa ügyekről, akkor nagyon sok esetben az adóhatóságnak a álláspontját fogadják el. Bár ugye az Alkotmánybíróságon már rögzítette, hogy ezek a különböző adóhatósági vagy akármilyen államigazgatási leíratok, közlemények, tájékoztatók, APEC adózási kérdések, ezek alkotmányellenesek, és ez nem lehet a jogi szabályozás eszköze.
Ha mondjuk a bíróság igazat is ad az adózónak, addigra valószínűleg tönkre megy. Mert hogyha valakinek egy 30 milliós áfája marad bent az adóhivatalnál, akkor az nem tud éveket várni arra, hogy majd akkor a bírósághoz egy számára kedvező ítéletet.
Igen, erre aztán kétféleképpen reagálnak az adózók. Aki nagyobb cég, és nagyobb anyagi helyzettel rendelkezik, mert adott esetben már egy beruházás is belefogott, és ott már mondjuk ne arról van szó, hogy már 100 milliós beruházást is megvalósított, az tönkre megy, mert gyakorlatilag nem tudja kifizetni ezt az áfa hiányt, tehát csőd helyzetben is felszámolják. Innentől kezdve elveszik minden, és itt akkor nem csak arról van szó, hogy ez a vállalkozás ment tönkre, a bankpénze is elveszik, mert a hitelt se fogja visszafizetni, na meg az adóhatóság sem jut hozzá ez a megállapított adóhiányhoz. És akkor innentől kezdve, ha kisebb vállalkozásról van szó, akkor meg saját maga fogja felszámolni a vállalkozást, és más néven alakít egy vállalkozást, és megpróbál igazodni az adóhatósági elvárásokhoz, akkor viszont bele fog futni abba, hogy az adóhatóság fogja rákényszeríteni kvázi szillelt ügyletek, mert akkor nem úgy fognak szólni, hogy ügynöki szerződés kötött, mert nem biztos, hogy mindenkinek a láncba érdekel ezt, hogy ügynöki szerződés kössön, hiszen a kockázatot akkor még nem vállalták át tőle. Változatlanul azt fogja tenni, hogy adásvételi szerződéssel a kockázatot át fogja hárítani az ügynökként megjelenő személyre, viszont a szerződésekben, meg a bevallásokban, meg az ügynöki áfákat fogják, meg összegeket fogják egymásnak számlázni, majd miután az ügylet megvalósult, akkor ezeket a szerződéseket szépen széttépik, és maradnak azok a bizonylatok, amivel az adóhatóság ezen eljárásának elegettéve úgymond támadhatatlanul bonyolítják az ügyletet, holott a felek szándéka nem ügynöki szerződés volt, hanem pont ez a színlelt szerződés, hogy ügynökit kötnek a termékértékesítési szerződés helyett. egyesületnek szándékában megkeresni az adóhatóságot ezzel kapcsolatosan, hogy ezt a kérdést áttekintsük, mert ez biztos, hogy senkinek sem jó. Nem jó az adóalanyoknak, mert tönkre mehetnek meg, még ha sikeresen nyer is bíróság előtt, vagy akár másodfokon is hónapok telhetnek el. De nem jó ez az egész úgymond adózási morál megítélésének, és amikor arra kell figyelni, hogy az adóhatóság hogy ellenőrizi, és annak meg kell megfelelni, és nem a valós ügyletet kell. Meg aztán itt konkrét esetben a mezőgazdaságnál egyébként is olyan jó helyzetben az egész mezőgazdasági szektor, hogy akkor még egy ilyen külső, úgymond szabályszerűségi beavatkozással még nehezítsük a helyzetüket, és tönkretegyük adott esetben. Nem hiszem, hogy ez lenne a cél, ezért is kellene ezzel kicsit behatóbban foglalkozni, amit az elkövetkezendő időszakban, remélhetőleg még ebben az évben megpróbálunk megnyugtató módon rendezni. A másik oldalon meg a folyamatban lévő ügyekbe nehéz beleavatkozni, mert hogyha már van egy elsőfokú határozat, akkor a másodfoknak ezt el kell bírálni. Itt már az APEC központi hivatalának lenne szerepe abba, hogyha ilyen ügyek vannak, akkor ezt áttekintse. Azt már félve jegyzem meg, hogy remélem, hogy el mögött nem valamilyen szervezett, fölülről jövő szakmaisággal alátámasztott álláspontok alapján kerülnek erre így sorra a vizsgálatok. Én úgy gondolom, hogy inkább a rosszul értelmezett és mindenáron a bevételi terv teljesítését megcélzó revizori, adott esetben régiós egyes kirendeltségeinek a mentalitása húzódhat meg.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Önök az Adóinfót, benne Zara Lászlót, az Adótanácsadók Egyesületének elnökét hallották. Műsorunkat meghallgathatják, vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Kaputa Júlia.